Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Az adás második felében a magyar GDP növekedést hasonlítjuk össze az Eurostat statisztikája alapján a régiós és az Európai Uniós részletes és átlagos adatokkal. Szó lesz emellett a gyengébb júniusi ipari adatról is, illetve arról is, hogy ingatlan bérlésekor mire kell odafigyelniük a bérlőknek és a bérbeadóknak. Tartsanak velünk továbbra is! Régiós viszonylatban és Európában is kiugró a magyar gazdaság növekedése, derül ki az Eurostat összehasonlításából. A KSH augusztus 13-án közölte, hogy a második negyed évben 4,9, a kiigazított adatok szerint pedig 5,1%-kal nőtt a magyar GDP. A részletekről Szuppán Gergelyt, a Takarékbank elemzőjét kérdeztem.
Gyakorlatilag kenterbe veri Európát Magyarország, tehát 5,1%-os lett a magyar növekedési adat, ugye szezonálisan is naptárhatással megtisztítva, mert ugye az Eurostat azt gyakorlatilag ebben az összehasonlításban tudja lehozni az egyes tagállamoknak a mutatóit, hiszen minden országban azért máskor szoktak lenni ünnepek. És ebben a rangsorban Magyarország torony magasan vezeti a mezőnyt 5,1%-os éves növekedéssel, miközben második Románia 4,6-tal, harmadik Lengyelország 4,1%-kal, eközben azt láthattuk, hogy az euróvezetben a növekedés csupán 1,1% volt, tehát Magyarország egy negyed év alatt bővült annyit, ugye 1,1%-ot pontosan, mint amennyit az eurózóna összességében egy év alatt, tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy négyszer gyorsabban növekszünk, sőt, több mint négyszer gyorsabban növekszünk az euróvezetnél. Jelenleg ugye az, hogy 5,1% volt a magyar növekedési dinamika az euróvezetőnek 1,1, ez azt jelenti, hogy továbbra is 4%-pontos többletünk van az euróvezetéhez képest, még Európához képest is, tehát az uniós átlaghoz képest is, amelyik 1,3% volt, így 3,8%-pont a növekedési többletünk, tehát messze több, mint amit a kormányzat célként kitűzött jelenleg. Tehát azt láthatjuk, hogy Magyarország felzárkózása egyértelműen a leggyorsabb és kiemelkedő még a régiós viszonylatban is, a régióban is egyébként. Hogyha még pár országot megnézzünk, ugye Lengyelországban, mint említettem, 4,1% volt a növekedés, de váratlan módon nagy negatív meglepetést okozott Szlovákia, ahol 2,5%-ra fékeződött a növekedés. Nagyjából megfelelt a várakozásoknak a cseh növekedés, amely 2,6-2,7% körül mozgott. Tehát, hogyha a régiós országokat nézzük, akkor is messze legjobban teljesít Magyarország. Azért szomszédainkhoz nem mindegyikhez tudjuk összehasonlítani a hazai teljesítményt, mert Szlovénia, még Horvátország még nem jelentette meg az adatait, de valószínűleg bőven előttük vagyunk, tehát ez a két ország valószínűleg nem előzte be a magyar növekedést. Egyetlen egy tagállam, uniós tagállam előzheti be esetleg Magyarországot, Írország, amelyik csak jövő hónapban fog, tehát bő két-három hét múlva fog jelenteni a GDP-ről, tehát egyre még nem tudjuk, hogy mennyit teljesített, de más országnak nincs sok esélye, hogy Magyarország elé kerüljön.
A német gazdaságban ugye eléggé beágyazott a magyar gazdaság, Németország például hogyan teljesített, vagy hogyha nézzünk más nyugat-európai országokat, mondjuk Nagy-Britannia, Svédország, Olaszország negyedéves növekedési teljesítménye milyen volt?
Németországot akkor hátrasorolnám, mert a legkomplexebb, ugye, ami hatása van rá Németországra. Gyorsan Nagy-Britannia 0,2%-os csökkenés mutatott negyedéves alapon, tehát az első negyedévhez képest pont ennyi, 0,2%-os zsugorodott a brit gazdaság, ez már egyértelműen a Brexit hatása. Olaszország gyakorlatilag stagnálás közeli állapotban van, tehát igazából nem mutat semmilyen mozdulatot, tehát igazából Olaszország esetében továbbra is azt lehet mondani, hogy növekedésképtelen. És akkor Németországra rátérve, Németország esetében ugye az látható volt, hogy 0,1%-kal csökkent a német gazdasága az első negyed évhez képest, tehát negyedéves alapon, míg éves alapon mindösszesen 0,4%-os növekedés mutatott föl. Azt ismert, hogy ugye Németországot jelentősen lehúzza a ipar, és azon belül is egyrészt a autógyártás, másrészt más nagy súlyú ágazatok, mint vegyipar és más iparágak is. Tehát az ipar kifejezetten nagyon gyengén teljesít Németországban. Tehát, mint látható volt, nagyjából plusz-minusz nulla körül mozog mind negyedéves, mind éves alapon a dinamika Németországban. Az azt jelenti, hogy a többi ágazat ellensúlyozni tudta az ipar kálváriáját. Tehát így például Németországban annak ellenére, hogy több nagy cég 5-10 ezeresével bocsát el embereket, annak ellenére egy év alatt 480 000 fővel nőtt a német munkaerőpiac, és közben szépen nőnek a német bérek is, tehát ennek hatására a fogyasztás az felszínen tudja tartani a német gazdaság növekedését.
Szuppán Gergelyt, a Takarékbank elemzőjét hallották. Bár a második negyedéves GDP adat meglepetést okozott, a KSH statisztikája szerint júniusban az ipari termelés 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A részletes adatok pedig azt mutatják, hogy a 17 megfigyelt ágazatból 14-ben csökkent a termelés, hívta fel a figyelmet az Inforádióban a portfólió vezető elemzője. Madár István szerint ez komoly jelzés lehet a magyar gazdaság növekedési pályája szempontjából. Az elemzőt Cvik Dávid kérdezte.
Alapvetően két fontos dolgot érdemes ilyenkor figyelni, amikor a részletes ipari adatok is megjelennek. Az egyik az, hogy milyen ágazatok azok, amelyek a visszaesését felelnek, a másik pedig az, hogy hogyan alakul a rendelési állomány, ami talán egy kicsit az ipar jövőbeni termelését jelezheti előre azáltal, hogy a keresletet tulajdonképpen egy kicsit jelzi. Ugye az első kérdésre a válasz az, hogy júniusban a 17 megfigyelt alágazatból 14-ben esett a termelés. Ez egy elég ritka esemény. Nem nagyon szokott ennyire egységesen viselkedni az összes ágazat, ami azt sejteti talán, hogy valóban egy trendforduló lehet az, amit pillanatban az iparban látunk. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy hónap adatából azért óvatosan kell ilyen következtetéseket levonni, hiszen nagyon hektikusan változik hónapról hónapra egy-egy alágazat teljesítménye, de az már talán figyelemre méltóbb, hogy a 17 megfigyelt alágból 11-ben 4 hónapos összevetésben is csökkenés mutat ki a KSH, vagyis valóban mondhatjuk azt, hogy ahhoz képest, hogy milyen erősen kezdte az ipar azt az évet, és hogy az első negyed év mennyire robusztus növekedés mutatott, ahhoz képest bizony a második negyed év végére meglehetősen látványosan elfogyott a lendület.
És a rendelés állományokat nézve is negatív a kép?
Tulajdonképpen vegyes képet látunk, hiszen a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 12%-kal kisebb volt, mint tavaly ugyanilyenkor, vagyis ez egy elég gyenge adat. Mondhatjuk azt, hogy azért az utóbbi 2-3 évben nem láttunk ennyire alacsony indexet, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezzel együtt is az összes rendelési állomány még mindig meghaladja, ha nem is jelentős mértékben, de mintegy 3%-kal az egy évvel korábbit. Itt is látunk egy karakteres lassulást, csökkenést, de egyelőre még maga a rendelési állomány szintje az nem feltétlenül ad okot az aggodalomra. Ennek az apadása az már azért egy kicsit figyelemre méltóbb, ezért itt mindenképpen érdemes lesz a következő hónapok adatait is megvárni. Ha a nyár hasonlóan gyengén folytatódik, mint hogy elkezdődött, akkor erősödhet bennünk az a gyanú, hogy itt nem egyszerűen csak egy pillanatnyi megtorpanástól van szó, hanem a gyenge európai konjunktúra végül csak utolérte a magyar gazdaságot is, amely az elmúlt hónapokban egyébként irigyésre méltóan ütésálló volt ebből a szempontból. Eddig igazából nagyon erős, stabil adat nem nagyon volt, amelyik azt mutatta volna, hogy a magyar gazdaság elkezdett lassulni, de az biztos, hogy még az elmúlt időszakban az összes ilyen típusú gyanút könnyedén elsöpörhettük, és mondhattuk azt, hogy úgy tűnik, hogy a nagy kapacitásbővítések bőven fedezetet nyújtanak. Addigra most ez a hatás, mint a kezdene eltűnni, és valóban a júniusi adat olyan jelzés lehet, amit érdemes komolyan venni.
Madár Istvánt, a portfólió vezető elemzőjét hallották. Augusztus második felében megélénkül az albérletpiac a fővárosban és a vidéki egyetemi városokban. Mielőtt azonban írásban is megállapodnánk az ingatlan bérletről, érdemes meggyőződni, hogy valóban a tulajdonostól vesszük-e ki az ingatlant, mondta az Inforádiónak az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Valkó Dávid hozzátette, a bérlőnek és a bérbeadónak emellett még számos más hasznos szempontot is érdemes figyelembe vennie.
Ugyebár a helyrajzi szám meg a cím tudatában tulajdonilag bárki által szabadon kikérhető, lekérhető, ebben ott van a tulajdonos neve, célszerű elkérni mind a bérbevevőnek, mint pedig a bérbeadónak, ugye a másiknak a személyi igazolványát, és akkor ott ellenőrizni, hogy tényleg kivel egyezkedik, kivel egyezheti a részleteket, a szerződés részleteit, illetve az is kiderült, hogy a tulajdonlapon van egy haszonélvezője a bérleménynek, mert ilyen esetben általában neki is alá kell, vagy szabály szerint neki is alá kellene írni a szerződést, ez is fontos.
Tehát ez egy cím és egy helyrajzi szám birtokában kideríthető, még akkor is, hogyha nem mi vagyunk az ingatlan tulajdonosai?
Természetesen igen, tudjuk a helyrajzi számot, megkérdezzük a bérbeadótól a helyrajzi számot. Ha már titkolja, ha már nem mondja el, akkor az már gyanús, tehát ez egy teljesen publikus, nyilvános felületen megtekinthető, igen, igen, a cím vagy és a helyrajzi szám birtokában.
Meg szoktak állapodni a felek arról, hogy milyen hosszú időre veszik ki az ingatlant, illetve tanácsos erről megállapodni?
Természetesen ez benne van a szerződésben, mindenképpen benne kell, hogy foglaltasson a szerződésben, hogy határozatlan vagy határozott időre bérlem az ingatlant, vagy adja ki a tulajdonos az ingatlant. Fontos ilyenkor is tudni, a felmondás feltételek nagyon-nagyon eltérőek. Két esetben határozatlan a szerződés esetében indoklás nélkül bármelyik fél által felmondható rendes felmondással a szerződés, természetesen betartja a felmondási időt. Határozott idejű szerződés, az pedig nagy kötöttségekkel jár, és főleg a bérbevevőnek, bérlőnek lehet kellemetlen tapasztalata ezzel, hogyha a határozott idő előtt felmondja a szerződést. Ilyenkor például a kaucióról lemondhat szerződés szerint, vagy az egész hátralékot, amit határozott időből még hátra lenne, azt ki kell fizetnie szerződés szerint. Lehet ettől bármilyen más megállapodás a szerződésben, tehát ez egy szabadon választott, ezek a fő szabályok. Szólhat máshogy is a szerződés, lehet közös megegyezéssel eltekinteni akkor ezektől a pontoktól, de az fontos, hogy idő előtt általában csak szerződésszegés esetén mondható fel a szerződést.
Mennyire gyakori az, hogy ugye születik írásos szerződés, és azt közjegyző előtt is hitelesítik, mit tehet hozzá egy írásban született szerződéshez a közjegyzői hitelesítés, és kinek kell ezt kifizetni?
Ez általában a bérbeadónak az érdeke, ugyanis a közjegyző kiszűri eleve a nyilvánvaló hibákat a szerződésben, előtte is köthető a szerződés, de úgyis lehet, hogy én már egy meglévő szerződést hiszek a közjegyzőhöz, aki azt nézi át, és akkor azt arra mond egy áment a végén, hogy ez így rendben van ez a szerződés, és a közjegyző erősíti és szavatolja a szerződésben foglaltak végrehajthatóságát. Ennek a költségét, tehát a közjegyző előtt kötött szerződés költségét a bérbeadó szokta fizetni, éppen azért, mert általában az ő érdeke.
De az írásban kötött szerződés az a közjegyzői hitelesítés nélkül is érvényes?
Természetesen ez egy plusz biztonságot ad.
Általában ennek mennyi a költsége?
Néhány tízezer, mondjuk ilyen 40-70 ezer forint körüli díja lehet kalkulálni.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.